Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a délelőttön. Egy igét szeretnék olvasni a Bibliából, Pál apostol Efézus beliekhez írott leveléből, a 6. fejezetből, a 10. verstől szeretném Isten igéjét olvasni. Az igehirdetés alapjául Pál apostol Efézus beliekhez írott levél 6. fejezetéből, a 10. verstől a 18. versig szeretném Isten igét felolvasni. Így hangzik az ige. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírái ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derretokat igaz lelkűséggel, felövezvén az igazságnak melvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tűzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek karját, amely az Istennek beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Imádkozzunk! Istenem, köszönjük az igét, köszönjük, hogy olvashatjuk azt, és köszönjük azt, amikor te általa megszólítasz bennünket. És szeretném azt kérni, hogy szólíts meg most minket az igével, szólíts meg minket, te adj nekem szavakat, és te adj halló füleket, és olyan szíveket, amik készek engedelmeskedni neked. Hagy épüljön így a te országod, mert a te országod valóság, igazság, és egy olyan létező dolog, ami megmarad örökké. Amen. A Biblia nekünk szól. És olyan érdekes, hogy bármilyen korban is éljen az ember, akár a középkorba, akár az Úr Jézus idejében, amikor még csak az ószövetségi tekercsek voltak, de akár 100 évvel ezelőtt, a felvilágosodás korában mindig, amikor az emberek olvasták az igét, mindig volt üzenet a számukra benne. Minden korban, és ahova, amilyen nyelven lesz fordították, nyilván mindenfajta nemzetnek, ahogy értették, szólt az ige. Mindig volt mondani valója. És mai korban is ugyanazt az igét olvassuk, amit olvastak az efézusi gyülekezetbeliek, amikor Pál leírta nekik ezeket az igéket. Nekik szólt ez az üzenet, de ugyanúgy szól most nekünk is ezek az üzenetek. Tehát a Biblia mindig aktuális üzeneteket tartalmaz a számunkra. Ezért is jó volt, ahogy Laci is kiemelte, hogy ismernünk kell az igét, olvasnunk kell az igét. És jó az igében az, olyan jó, és úgymond lehet mondani, hogy csodálatos az, hogy Isten megpróbálja az igazságokat valahogy lefordítani a mi nyelvünkre. És ezért képeket használ. Többször hasonlítja az embert olyan dolgokhoz, a különböző fogalmakat, amiket közel vannak hozzánk, amiket képesek vagyunk megérteni. Például van az a kép, amit a Úr Jézus használ az evangéliumokban, leolvashatunk róla, hogy van széles út és keskeny út. És ez mennyire jó ez a kép, hogy az ember eldöntheti, hogy hát aki a világot válassza, aki nem az Úr szerint jár és él, hát a széles úton jár. És az a veszedelemre visz, ezt mondja az Úr. Aztán van a keskeny út, aki próbál Isten szerint élni, próbálja a tanításokat, az Isten igéjét tényleg, ahogy olvastuk is, előre rakni és azt szerint élni, az a keskeny út. És jó ez a kép, amikor az ember ezen elgondolkozik, valahova helyezi magát, és tudja az nyilván, hogy ez a képnek vannak hibái, mert ugye van az, amikor az ember közelebb van az Úrhoz, távolabb, de mégis egy olyan kép, ami segít nekünk a tájékozódásba. Esetleg egy pillanat felvételben, amikor így megmutatja ezt nekünk az Úr, akkor képes megítélni minket. A Szentlélek használja a képeket, a Biblia képeit arra, hogy bennünket segítsen, ébrezgesse a mi gondolkozásunkat, és jobban megértsük Istennek az igazságait. Sok példa van erre. Például még azt megemlítem, hogy sokszor úgy beszél a Biblia a hívő emberről, mint egy szolgáról. Vagy úgy általában az emberről is, mint aki szolgál valakit. És nyilván két úr van, vagy Isten szolgálja az ember az életével, vagy a sátánt, a világ fejedelmét szolgálja az életével. Nincsen harmadik választás lehetősége. Ha akarja, ha nem, bizonyos mértékben, vagy a ördögöt, a világ fejedelmét, vagy pedig Isten szolgálja. És ez a kép is, amit itt olvastam, vagy ez a hasonlat, ahogy most itt Pál apostol beszél, nem szolgáról szól, hanem ahhoz hasonlítja a hívő embert, mint aki harcban áll, mint akinek fegyverkezni kell. Fel kell venni Istennek a fegyverzetét. Erre biztatja fel Pál apostol a hívő embert. Miért is van ez itt megírva? Ha visszább lapozunk, és megnézzük, hogy itt az Efézusi levél miről szól itt korábban, egy rendről szól. Egy rendről szól, amit Isten szeretne kialakítani a hívők életében. Mert ez válik a hívőknek a javára, így tudnak úgy élni, hogy Isten előtt kedves legyen. Benne van ugye itt a házasságról egy rend, így is van ideírva a Bibliában, a keresztény házi rend, ez a 6. fejezet eleje, a gyerekek hogy viselkedjenek, azt a férj és a feleség hogy éljen. Az 5. fejezetben úgy általában int bennünket a szent életre, hogy hogyan élje a hívő ember az életét, mit vessen le, mit vegyen föl, milyen szokásokat, hogyan kövesse az Urat, hogyan élje a hétköznapi életét. Tehát ezek ilyen olyan utasítások, úgymond útmutatások, amik segítenek minket Isten szerint élni. És ezek után, ahogy Pál apostol lefekteti ezeket a szabályokat, tanácsolja az efézusi gyülekezetek, ezáltal minket is úgymond tanácsolnak ezek az igék, ezt olvashatjuk, hogy végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében, és öltözzétek föl Isten minden fegyverzetét. Miért írja ezt Pál? Mert amiket lefektetett szabályokat, amiket mondott, hogy kívánatos lenne, ha így élnétek, hogyha a férj szeretné a feleségét, a feleség engedelmes lenne, a gyerekek engedelmesek legyen, és ismerjük ezeket a tanácsokat, hogy éljen a hívő ember, ezek folyamatos támadás alatt vannak. És általában igaz az, hogyha az ember valamit Istentől kap, egy üzenetet, valami igazságot meglát, ahogy, és igazítaná arra az életét, hogy én nekem, hát változtatnom kell ebben a dologban. Azonnal jön a sátán, és mondja az ellenkezőjét. Azonnal jön az ördög, jön a szellemi fejedelem, jön a hadserege, és az ellenkezőjét próbálja meg elérni, hogy ne tedd azt. Hát ez butaság, hát ez nem igaz, ez túlzás. És millió módon hátráltatja az embert. Egy nagyon egyszerű példát mondok. Családi áhítat. Ez a családoknál mondani lehet azt mondani, hogy megszokás, vagy kérdés, nem tudom, hogy kinek, hogy szokott ez megvalósulni, de én emlékszem gyerekkoromban, hívő családban nőttem fel, de mégis úgy emlékszem, hogy sokszor volt áhítat, de többször nem volt, mint volt, és mindig próbálkoztak szüleim, hogy legyen, de mindig valahogy úgy jöttek a körülmények, hogy egy idő után elmaradt, már nagyobb korban meg egyáltalán nem volt, de nehéz volt. És most, amikor én is már családapa vagyok, én is tapasztalom azt, hogy áhítatot szeretnénk tartani, de sokszor minden közbe jön. Nem olyan a körülmény, tanulni kell még, a gyerekek más csinálnak, veszekedés van velük, nehéz. Tehát egyszerűen minden akadályozza azt, hogy ezt a jó rendet, ami egy kívánatos rend, hogy este a család esetleg összeüljön, vagy van, aki reggel szokott inkább ilyen áhítatot tartani, de akadályozza, hogy egy kicsit megálljon az ember, és beszélgessen a gyerekeivel közösen egy ige körül, vagy akár egy történet körül, mert nem föltétlen minden esetben most egy igére kell helyezni minden esetben a hangsúlyt. Mi sokszor úgy csináltuk, hogy egy könyvből egy kis történetet olvastuk fel, és az is egy jó alkalom arra, hogy egy kicsit beszélgessünk. És a sátán, tapasztalom, minden eszközzel próbálja ezt meggátolni. Egy támadás indul ez ellen. A törekvés ellen, mondjuk az apukának, vagy az anyukának, ha az anyuka kezdeményezi. És van, amikor bennem van ellenállás. Hát fáradt vagyok, én most nem érek rá. Nem törődök ezzel a dologgal, meg nem alkalmas az idő, meg dolgoznom kell este. Tehát millió ok van, amiért én ezt a jó dolgot, amit tapasztaltuk mindjárt szerintem, hogy milyen jó, amikor egy kicsit csendben tudunk lenni, és egy kicsit tudunk beszélgetni. Minden gátolja ezt. Tudni kell azt, hogy szellemi harc folyik. Szellemi harc folyik. Akár egy ilyen kis dolog ellen, mint ami családi áhítat, de úgy általában az ördögnek minden célpont, ami igazság. Ami az igazság. És ez a világban is így van. Ma már szinte nem lehet tudni, hogy mi az igaz. Ez a híroldalon, ez van írva, másik híroldalon az ellenkezője, és az ember belekavarodhat, hogy most minek higgyen egyáltalán. És én úgy gondolom, nem is biztos, hogy a hívő embernek ebbe szakértőnek kell lennie, hogy vajon most milyen hírek vannak, de tapasztalhatjuk azt, hogy mindenfajta igazság már meg van kérdőjelezve. És ez is mutatja, hogy mennyire halad előre a világunk a vége felé, amikor Isten meg fogja ítélni ezt a világot. Tehát egy támadás alatt vagyunk. Nem csak a hívő emberek vannak, akik Istenben hisznek, hanem a világi emberek is támadva vannak. Tehát úgymond, ami emberi értéknek, és úgymond azt mondom, hogy jó lenne valamilyen szinten, az is támadva van. Minden támadva van, és az ördögnek az célja az, hogy az embert megtévessze, Istentől minél távolabb juttassa, és ha lehet, megölje. Tehát emberülő volt kezdettől fogva a sátán. És talán van olyan, aki annyira nem hisz Istenben, de találkoztam azzal a nézettel, Istenben nem hisz, de a sátánban hisz, mert annyi fajta gonoszság van a Földön, ami azt mondja, hogy ez már nem telik ki az embernek önmagától, amiket tesznek sokszor az emberek. Pedig ugye Isten is létezik. És tehát a támadás alatt vagyunk. Támadás alatt van a világ, és minden ember támadás alatt van. Minden jó dolog, minden isteni rend támadás alatt van. A házasság. Lehet gondolni a házasság mennyire nem divatos ma már például. De egyénileg is támadva vannak az emberek. Azok az emberek is, akik úgymond jó szándékúak, tehát nem hívők, de vannak terveik. Szeretne családot, mondjuk egy fiatal. Szeretne megházasodni, szeretne egy jó szakmát. Higgyétek el, ezek is támadva vannak. Mert az ördög le akar idézőjelbe aljasítani mindenkit. Tönkre akar tenni. Minél nagyobb bűnökbe akar minden fiatalt belevinni. Tervez egy tervet az életével kapcsolatba, de minél inkább meg akarja folytani azt a tervet a sátán. És egyetlen egy mód van arra, hogy aki nem hívő, hogy megvalósuljanak az ő jó tervei. Egyetlen egy mód van arra, hogy megállítsa a gonoszt, hogyha Istenhez menekül. És ez olyan jó, hogy nekünk van ez a lehetőségünk. Amikor látjuk, hogy támad a sátán, támadja a fiatalokat, támadja az időseket, támadja ezt a minden igazságot, ami ebben a világban van, mi mehetünk Istenhez, mehetünk segítségért az Úrhoz. És a hívőknek külön felelőssége az, hogy imádkozzanak azokért, akik a környezetükben vannak, mert tehetnek azokért, hogy ne tudja őket az ördög olyan szinten befolyásolni, hogy teljesen tönkretegye az életüket. Külön felelősségünk van az imádság területén. De milyen jó az, hogy megtapasztalhatjuk azt, hogy nekünk van egy pont, ahova menekülhetünk, ez pedig Isten. És olyan jó az, hogy tudhatjuk, hogy bármilyen nagy befolyással bír a sátán ebben a világban, bármennyire rohannak az emberek a mindenfajta bűnökbe is, egyre rohan a vég felé ez a világ, mi tudhatjuk azt, hogy Istenben biztos helyünk van. Biztos helye van az életünk Istenben. És biztos jövő vár ránk. Jézus Krisztusban. És bennünket nem érhet a sátán támadása, ami lelkünk üdvét nem veheti el a sátán. Nem pusztíthat el bennünket. Ha mi hozzá menekültünk, senki ki nem ragadhat minket az ő kezéből. Biztos helye van annak az élete, aki azt mondta az Úrnak, hogy Uram, leteszem az életemet a te kezedbe. Leteszem az életemet a te kezedbe. Biztos helyen van akkor az embernek az élete. Na de mégis, akkor milyen harcok érik a hívő embert? Ugye említettem, olyan támadások érnek minket, nem föltétlen a lelkünk üdvét veszélyeztető támadások ezek, hanem mint amit ezt a kis apró dolgot mondtam, ezt a családi ájtat, ami nem is olyan apró, hogyha rendszeresen tudja az ember tenni, mert akár hosszú távú befolyása lehet a gyerekek életére egy ilyen alkalom. Tehát különböző támadások érnek bennünket. És éppen ezért szólít fel bennünket Pál, hogyha ti szeretnétek Isten szerint élni, mert ez egy önkéntes dolog. Ha szeretnétek úgy élni, hogy Isten áldása legyen a ti életeteken, akkor fel kell fegyverkezni. Akkor fel kell készülni arra, hogy támadások fogják érni az életeteket. Támadás fogja érni azt a szándékot, hogy te Istent akarod követni, hogy te engedelmes akarsz lenni, hogy te akarsz igét olvasni, hogy te időt akarsz szánni Istenre. Észre kell venni, hogy ez támadás fogja érni. Nyilván van az embernek egy saját ellenállása, ami a kényelem szeretetből, a testi kívánságok, meg egyébből adódik, de ezen felül a sátán is igencsak rátesz arra, hogy ne olvas igét, ne tarts áhítatot, ne gyere gyülekezetbe, ne jussanak eszedbe igék, még ilyen szinten is a gondolatokat is támadhatja, viszont az ellenkezője meg minél könnyebben menjen. Minél könnyebben lássad meg azt, ami számodra kísértés, minél könnyebben kerülj olyan helyzetbe, ami számodra nehéz megharcolni, ebben meg ott van sokszor a sátán keze. Sokszor magunktól is juthatunk olyan dolgokba, de bizony ott van sokszor a sátán, aki megpróbál bennünket elejteni. A megpróbál a mi kincseinkettől megfosztani, megpróbál megramolni bennünket. Mert egy hívő ember élete tele van értékekkel, tele van lehetőségekkel. Olyan értékekkel, amit hogyha befektet, akkor jó gyümölcsöket tud hozni. Ilyen értékünk például az idő. Az időnk, amikkel alapvetően mi rendelkezünk. Tudjuk, gyakran mondjuk azt, hogy nincsen semmi időnk, mert sok az elfoglaltságunk. Nyilván ebben van igazság, főképp a mai korban, de alapvetően mégis kell időt szánnunk arra, hogy befektessük az időnket az Úrral való közösségbe. Kell lenni a hívő embernek egy titkos élete. Egy titkos élete, egy olyan kis élet, ami az Úrral együtt élem le, egy kis közösség, egy rejtett szoba, amikor én félrevonulok, egy rejtett idő, egy olyan idő, ami csak az enyém és az Úré. És ez adja az embernek az erőt. Hogy én nekem van egy idő, amikor én az én mesteremmel beszélgetek. Amikor elmondja a véleményét rólam, amikor beszél hozzám, amikor megerősít dolgokat, amikor vezet engem. Mert Isten szól, Isten beszél hozzánk, és szeretné is, hogyha beleszólhatna a mi életünkbe, mert tudna segíteni a mi problémáinkon, a mi nehézségeinket. Tanácsolni szeretne bennünket. Minden hívő embernek kell egy ilyen kis erőforrása, hogy legyen. Egy ilyen rejtett élete, úgymond egy ilyen titkos szobája, ahol Istennel beszélget. Hogyha ez nincs meg, akkor elgyengülünk. Elgyengülünk. Itt ugye azt írja az ige, hogy legyetek erősek az Úrban. Ez csak így lehetséges. Így lehetünk erősek az Úrban. Mert ezen a kis titkos helyen keresztül ismerjük meg Istent igazából. Jó, ha az ember tanulmányozza az igét, jó, ha nagyon ismeri a Bibliát, de ha nincsen ilyen rejtett közössége Istennel, ilyen bensőséges kapcsolata, kiüresedik a hívő ember, kiüresedik az élete, és elgyengül. Ha viszont ezt teszi, ez megvan ez a közösség, akkor is fel kell venni egy olyan fegyverzetet, egy olyan módszereket idézőjelbe, amik nem az övék. Emberi módszerekkel a sátán ravasságán mi nem fogunk győzni. Nem tudunk győzni, bármilyen okosságokat találunk ki, hogy hogy védem meg az én gyermekemet ettől meg attól, hogy fogom megvédeni a házasságomat, mennyi trükköt, mennyi befektetést teszek egy házasságba, vagy a munkahelyembe. Nem tudom ezeket a dolgokat én megvédeni. Nem tudom megvédeni. Ha az ördög támadást indít ellene, nem tudom én megvédeni a gyerekemet, hogyha az ördög támadást indít ellene, nem tudom megvédeni a hitemet, ha az ördög támadást indít ellene a saját módszereimmel, vasakarattal. Nagyon sok mindenre jó az emberi akarat, de érdekes, hogy nem olvassuk azt, hogy aki vasarat akaratú, aki szorgalmas, az nyer a sátánnal szembe. Nem, sok minden, nagyon sok mindenre jó a vasakarat, a szorgalom, de nem az ördög ellen. Az ördög ellen csak Isten tud felkészíteni bennünket. Az ördög elleni küzdelemre csak Isten képes minket felkészíteni. És megint mondom, hol tudok felkészülni? A vele való közösségbe tudok felkészülni. Ott tudok felkészülni a harcra, a küzdelemre. Ez mindenkit érint. És sokszor ezt nem gondolunk bele, hogy milyen harcok folynak körülöttünk, és nem veszük észre, amikor sorozatba jönnek akár a bajok, sorozatba feszültségek vannak otthon, hogy ott van az ördög, és ott vannak sokszor a mi hiányosságaink, amin bebetalál a sátán, és hiányzik a különböző fegyverzet, és ezért vagyunk sebezhetőek. Ezért szenvedünk sokszor, ezért kínlódunk sokszor, mert fegyvertelenek vagyunk a sátánnal szemben. Fegyvertelenek vagyunk, nem készülünk fel a harcra, és ezért vagyunk gyengék sokszor. Készületlenül ér bennünket a harc. Nyilván ennek lehet más oka is, mint a csendesség hiánya. Lehet az is egy taktika az ördög részéről, hogy leválaszt bennünket egy közösségről. Mennyivel erősebb az a állat, amik, hogyha vadásznak rá, ha védekezik, hogyha csordába van. Sokkal kevésbé tudja megtámadni a ragadozó. És ugyanez így igaz a hívőkre is. Egy egyedüli hívőt sokkal könnyebb a sátánnak megtévesztenie, félrevezetnie, mint amikor összefognak a hívők, és együtt vannak. Szükséges a szellemi harcban, hogy közösségbe legyünk egymással is. Nem csak az Úrral kell a közösség, hanem egymással is közösségbe kell, hogy legyünk. Hogy egymást segítsük, hogy lássuk meg, hogy a másiknak mi a baja, mellé álljunk, imádságban, tanácsban. Részt kell vegyünk egymás életébe. Nem lehet, hogy elszigetelődjünk. Ha elszigetelt tagok vagyunk, akkor nem tudunk egymásnak segíteni, és nem tudjuk szeretni se egymást. Nem tudjuk szeretni egymást. Nem tudok rólad semmit, de nagyon szeretlek. Ez nem lehet igaz. Ez nem lehet igaz, hogy szeretem a másikat, de nem tudok róla semmit. Akkor tudom szeretni a másikat is, ha megismerem. Ha benne vagyok az életébe, ha küzdelmébe benne vagyok, ha megosztjuk ezt egymással, így tudunk segíteni egymásnak, és nyilván ennek van kockázata, hogy megosztam az én belső harcaimat a kísértésekkel szemben, akár egy-egy testvérrel, de fel kell ezt vállalni, nyitni kell egymás felé, ahhoz, hogy erősödni tudjon egy gyülekezet, a hívő élet is. Mert esetleg észreveszem azt, hogy megosztom a testvérrel a gondjaimat, hogy hát ő is ebben van benne, és ő hogy harcolta meg, milyen jó, hogy tud tanácsot adni. Tudunk együtt harcolni. Szükségünk van egymásra a szellemi harcban. Így alkotott meg bennünket Isten. Nem lehet egyedül harcolni. Nem lehet egyedül neki menni. Aztán az is nagyon érdekes még ebbe az igébe, hogy mire szólít fel bennünket az ige. Megállásra. Álljatok meg. Az van írva, nem az van, hogy rohanjatok neki a sátánnak, és az ő birodalmát kaszaboljátok. Nekünk nincs erre hatalmunk. Nincs hatalma a hívő embernek arra, hogy neki rohanjon a sátánnak. Az Úr mutatja majd, hogy merre felé kell csatázni. Ha Istenre néz a hívő ember, látni fogja, hogy most ezért kell imádkoznom. Látni fogja azt, hogy most erre felé kell a gyülekezetnek indulni. Most erre ezt kell, hogy tegye. Ha Istennel kapcsolatban vagyunk, Isten a vezér, ő fogja megmondani, hogy merre felé kell harcolnunk. Nekünk nem az a feladatunk, hogy kitaláljuk, és induljunk, és akkor na, majd mi adunk a sátánnak, mert mi olyan erős hívők vagyunk, hanem a mi feladatunk az, hogy figyeljük az Úr, merre indít bennünket harcra, és a legfőképpen, amire ugye itt felhelyezi a hangsúlyt, hogy álljatok meg. Álljatok meg azokban a dolgokban, amire Isten megbízott titeket, amire Isten elhívott titeket. Álljatok meg abban, legyetek hívők ott, ahol vagytok, munkahelyen, a gyermekek mellett, a otthon, a feleség mellett, a férj mellett. Ott kell hívőnek lenni, és ott kell megállni az embernek. Hívőként álljatok meg, mert mesterkedik a sátán. Mesterkedik. Szétválassza a férjt a feleségtől, a gyereket a szülőktől, minél inkább összevesztenek a gyerekek, a munkatársakkal legyünk ellentétben. Tehát az folyamatosan a sátán mesterkedik. És sokszor amíg a Isten, amíg a mesterkedését is felhasználja arra, hogy vedd észre, hogy mi megy körülötted, és gyere hozzám. Rég voltál már, rég beszéltél velem, gyere, beszélgessünk. Rakjuk rendbe ezt a dolgot. Sokszor azért enged meg Isten nagyobb bajokat a mi életünkbe, hogy egyszerűen gyere már hozzám, gyermekem, beszéljünk már. Figyelj oda rám, rakjuk rendbe az életedet. Igazítsuk már meg a dolgokat. Nem állsz ott, ahol kéne. És sokszor megengedi ilyet az Úr. És még ilyenkor használja, idézőjelben az ördögöt is. A mi feladatunk, amikor harcolni akarunk, amikor harcra készülünk, hogy megálljunk, ez az első. És erre szólít fel bennünket Pál apostol is. És itt a megállás, ez mindenfajta harcra vonatkozik. Olyan harcokra is, amikben nem szoktunk megállni. Vannak olyan dolgok akár, nem tudom, amiben nehéz megállni. Amiben szinte lehetetlen, de mégis Isten erejével el kell jutnunk oda, hogy minden kísértések között meg tudjunk állni. És Isten erre szabadítást biztosít a mi számunkra, erre vezetést. Ne nyugodjunk meg, amíg van olyan dolog, ami bármi, ami újra és újra elejt bennünket. Kísértések mindig lesznek. Mindegyikünknek vannak olyan területei, amik nehezebbek, amiben könnyebben elesünk. De Isten felsegít bennünket, és megtanít mindennel szemben harcolni, és elvezet bennünket teljes szabadulásra, ha nincsen teljes szabadulás az életünkben. Nagyon fontos még egy dolog a harccal kapcsolatban, hogy akik vezetnek, akik elő vannak, és egy férj nem bújhat el a feleségem mögé, hogy majd a feleségem vezeti a családot, majd a feleségem eldönti a dolgokat. A férnek a bibliai elv szerint neki kell kimondani a döntő szót, de sokszor úgy, hogy a feleség ajánlatára akár. De mégis szellemileg kell vinni valakinek a zászlót a csatában. Olyan volt ez a régi időkben, hogy a zászló hordozó az egy nagyon megtisztelő feladat volt a csatákban. Úgy hívják, még ma is talán a csatákban, ma is van jelentőség a zászlóknak, és a zászló hordozó egy csatában majdnem úgy mondták, hogy ahogy utána olvastam, hogy a lelke volt annak a hadseregnek, a lelke volt. És az egy nagy megtiszteltetés volt, és nagy veszélybe volt, aki a zászlót hordozta. Mert az ellenség fokozottan támadta mindig a zászló hordozót. Voltak olyan csaták, amik úgy dőltek el, hogy elvették a zászlót az ellenfél, és onnantól kezdve elment az ereje meg a lelkesedése a seregnek. Tehát nagyon fontos, hogy akik előmennek, akik hívők, és úgymond mindenki zászlóhordozó a saját munkahelyén, mondjuk a világiak között. Neki példát kell mutatni. Fel kell emelni a zászlót, hogy én hívő vagyok. Én az Urat követem. És azért is kellett a zászló, mert egyrészt mutatta, hogy hol van a csapat, másrészt mutatta az irányt, hogy merre felé kell menni. Mert sokszor hadakoztak az emberek, és ott a harc közben fel kellett valahova nézni iránymutatás gyanánt. Hogy hol van a zászló, merre folyik a harc, merre kell mennem, hol tart a csata. Ez mindig segítette. A zászló hordozó, aki ezt tette. És egy gyülekezetnél is. Ha a zászló hordozók, a vezetők nem állnak a helyükön, vagy nem elől van, hanem valahol teljesen hátul, akkor megroppantja az egész gyülekezetet. Ha a gyülekezetvezetők nincsenek a helyükön, ha nem emelik a zászlót, akkor nem tudja követni őket a csapat. Nem tudja követni őket a gyülekezet. És nem lehet azt mondani se egy édesapának, hogy hát én olyan gyenge vagyok, én ezt a feladatot nem vállalom. Amikor megházasodott egy hívő ember, egy férfi, akkor ezt vállalta ezzel. És Isten meg is bízta ezzel, és ad is erőt hozzá. Mert ezeket a harcokat ugye nem saját erőből kell, hogy megharcoljuk. De a gyülekezetnek is nagy felelőssége van, mert tudjátok, nem tudom, láttatok-e olyan, biztos láttatok olyan képeket, amikor főképpen az ilyen északi tengerpartoknál lehet látni nagy sziklákat, amiket évszázadok alatt a víz így különböző furcsa alakúvá leamortizált. Van, amit a szél, sok száz év alatt a szél így szinte egyszerűen lecsiszolta a felületét a szikláknak, és vannak olyan helyek, amik emiatt veszélyessé váltak, mert már annyira elkoptatta a szikla alját a víz, hogy bármikor összeomolhat az egész szikla. Több száz év alatt. És ezt arra hozom példaként, hogy ha egy vezetőt, aki állandóan támadás alatt van, vagy egy példakép, vagy bárhogy, aki előttünk hitben példa, azt mondjuk, az is, mi bízunk benne, hát olyan, mint tényleg, hogy mindig az Urat követi, felnézek rá, hát ember nyilván, mert hibája van, nem bálványokról beszélek, hanem tényleg egy olyan vezetőről, vagy egy példaképünkről, aki azt mondjuk, hogy tényleg ez egy kívánatos hívő életet él, ha nincs imádkozva érte, leamortizálódhat. Leamortizálódhat. Egy vezető, ha nincs mögötte gyülekezet, aki imádkozik érte, tönkre mehet. Tönkre mehet. Ugyanúgy, mint egy öreg szikla, amit annyiszor támadtak már, annyiszor és annyiszor koptatott a szél, meg a víz, hogy egyszerűen összeomlik. És azt mondjuk, hogy hát hogy lehet ez? Az a hívő ember, akit úgy fennlézte, meg példa volt ebbe vagy abba, elbukott valamiben. És az emberek megbotránkoznak, és a hívők is. És abban nem gondolnak be, vajon én mennyit imádkoztam azért az emberért? Vajon eszembe jutott-e néha legalább, hogy imádkozzak érte? Vagy csak örültem a szolgálatainak, épültem belőle. Tehát nem egyszemélyes, semmelyik oldalról se a hívő élet. Se a gyülekezet, se a gyülekezetvezetők oldaláról. A másik dolog, semmiképpen sem szeretném, ha úgy éreznétek, hogy a gyülekezet vezetők bármiben is különbek a gyülekezeti tagoknál. Csak más feladatot kaptak. Semmivel sem. Többek. És a szellemi harcban is sokszor Isten nem olyan embereket emel ki különleges feladatokra, amik valami nagyok. És eszembe jutott erre befejezésű két példa is. 12 tanítvány volt, ugye, akik az Úr Jézussal voltak. Ugye, miután az Úr Jézus a mennybe ment, egy 12-et megválasztottak. És milyen érdekes az, hogy az a tisztség, már ha lehet így mondani, hogy tisztség, vagy az a dicsőség, ami azzal jutott, hogy ki volt az első mártír, aki az Úr Jézusért meghalt, az nem a 12 apostolból volt. István volt az első, aki egy diakónus volt. Nyilván nagyon szigorú szabályokat olvasunk, hogy milyen feltételekkel lehet valaki diakónus, de mégiscsak egy olyan ember volt, aki nem igehirdető volt alapvetően, hanem akik az asztalok körül kellett szolgálnia. És Isten őt méltatta arra, hogy ő legyen az első diakónus. Aztán milyen érdekes, hogy kit méltatott Isten még abba, hogy olyan csoda történjen, hogy feltámadjon. Például Tábita, az egy özvegyasszony volt, azt hiszem, aki nagyon sok jó cselekedetet tett, nagyon sokat szolgált, és Isten arra méltatta, hogy feltámadhatott. Hát nyilván aztán még újra meg kellett halni, de ilyen csoda történt vele. Nem ilyen érdekes, hogy egy egyszerű asszony, aki nagyon sokat szolgált, és a testvérek győzködték Pétert, ha jól emlékszem. Pétert, és mutogatták, hogy mennyi minden jót tett velük, és feltámasztotta az Úr. Milyen érdekes. Tehát nem az szabja meg, hogy valaki milyen pozíciót tölt be, hogy mennyire becsüli meg Isten. Istennek mindjárt nagyon értékesek vagyunk. És azt szeretné, hogy teljes életet éljünk, olyat, ami győzelmekkel van teli. És épp ezért fel kell vennünk Istennek a fegyverzetét. Komolyan kell vennünk azokat az igéket, amiket olvasunk. Mert ha a szerint élünk, akkor tudunk áldás lenni a családunk számára, akkor tud olyan lenni az életünk, ami gyümölcsöket terem. És valóban lesz erünk leleplezni az ördög mesterkedéseit, és nem pedig óhatatlanul a zsákmányává esni. Befejezésül felírtam pár igét, amit fel szeretnék még olvasni. Ézsaiás 40. könyvében a 29. vers. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtelent nagyon erőssé teszi. Ilyen az Isten. Ha meg vagyunk fáradva, ha sokat terhünk, mindegy, hogy most miből adódóan sok, teljesen mindegy, nem részlet, ez így se a Biblia. Isten meg tud bennünket erősíteni, és tud harcossá tenni bennünket. Azután még az Efézusi levélből itt egy korábban egy figyelmeztetése Pálnak. Ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak, az ő elméjüknek hiába valóságában. Úgy tudunk harcolni, hogyha előttünk az Úr van, nem pedig rengeteg hiába valóság. Hát éljünk ilyen életet, ami harcos élet, ami dicsőséges, ami győzelmekkel van teli, és erősítsen meg bennünket így az Úr. Ezt kívánom magamnak, a gyülekezetnek is. Amen.